Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is majd ülve. Készüljünk az ige meghallására 471. számú dicséretünknek minden versét énekelve. 471. számú dicséretünk első verse így kezdődik, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Thank you. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, mint a mindenség teremtőjét és urát, nekünk pedig szerető atyánkat a Krisztus Jézusért. Köszönjük húsvét ajándékát és csodáját, és köszönjük, hogy annak áldásait ma is élvezzük. Köszönjük az evangéliumot, hogy jó hírt készítettél, és gondoskodtál arról, hogy az hangozzék is, hozzánk is eljusson. Hálásak vagyunk érte. Tudjuk, hogy a te akaratod az, hogy a tiéid, hírmondóid legyenek ebben a világban. Tudjuk azt is, hogy bennünket is, akik hitre jutottunk, ilyennek akarsz látni. Bocsásd meg gátló félelmeinket, önféltésünket, önmagunk felmentését a hitvallás alól, a megszólalás alól, a bizonyságtétel elől. Tedd bátorrá a szívünket és a szánkat szólni a feltámadott és élő Krisztusról. Arra kérünk, édesatyánk, hogy most te szólj hozzánk, és lehessen mindannyiunk számára a te szavad életnek beszéde. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, húsvéti evangéliumot olvasom, a János írása szerint való evangélium 20. részéből, annak első 18 versét. A hétnek első napján pedig jó reggel, mikor még sötétes volt, oda ment Mária Magdaléna a sírhoz, s látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futott azért, és ment Simon Péterhez, és ama másik tanítványhoz, akit Jézus szeret, és mondanékik, elvitték az urat a sírból, nem tudjuk, hova tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz. Együtt futnak pedig mindketten, de a másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz, és lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy be. Megjött aztán Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott voltak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt volt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz. Mert nem tudják még az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig künn áll a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozik, behajol a sírba, és lát a két angyalt fehér ruhába ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt. És mondának azok néki, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordult, és látta Jézust ott állani, és nem tudja, hogy Jézus az. Mondanéki Jézus, asszony, miért sírsz, miért keseregsz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, ezt mondta neki. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanéki Jézus, Mária. Az megfordulván mondanéki, rabbóni, ami azt teszi, mester. Mondané ki Jézus, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Kedves testvérek, elmúlt az, amit mi ténylegesen húsvét ünnepének nevezünk, elmúlt húsvét, amiről mi keresztény emberek azt mondjuk, hogy a kereszténység és így a keresztény egyház legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadása halottaiból a legnagyobb örömünnepünk. És amikor ezt mondjuk, akkor igazat mondunk, mert ez így van. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e azonban azon, hogy mégiscsak két napot ünnepeljük. Ez a legnagyobb ünnepünk, és így van. És mégis összesen csak két napot szánunk rá a húsvét ünneplésére, és mondjuk meg őszintén, hogy a második nap már sokkal inkább családi összejövetel, vagy egyéb szokások gyakorlása, mint sem templomos, urvacsorás, ünnepi alkalom. Én emlékszem gyerekfejjel, hogy itt ebben a pestezsébeti gyülekezetben és országszerte is három naposak voltak a húsvét ünnepek. Volt húsvét harmadnapi istentisztelet is. Nyilván csak azok számára, akik nem dolgoztak. De volt. A római katolikus testvérek húsvét nyolcadot tartanak. Húsvét nyolcadot. De ha meggondoljuk, hogy a keresztények az első időktől kezdődően vasárnap tartották az istentiszteleteiket éppen azért, mert vasárnap volt húsvét Jézus feltámadása, és ezért minden vasárnap feltámadási ünnepen voltak együtt. Szóval úgy van, ezt tudjátok, hogy a Szentírás sokkal többet beszél húsvétról, Jézus feltámadásáról, mint amennyit mi beszélünk róla. És nekem úgy tűnik, hogy lassan egyre kevesebbet beszélünk róla. Ezért úgy gondoltam, hogy visszatérek rá. Mert valóban ez a legnagyobb ünnepünk. Hát beszéljünk egy kicsit többet róla. Beszéljünk róla újra. Kedves testvérek, bevezetőben, miután a felolvasott János evangéliuma szerinti húsvéti történet Máriával kezdődik, megkerülhetetlen Mária személye, akiről kiderül, hogy tulajdonképpen két félreértés áldozata is lesz rögtön húsvét reggelén. Az első tévedés az, hogy amikor meglátja a feltámadott Jézust, azt gondolja, hogy az egy kertész. És éppen ezért úgy is szólítja meg, mint ahogy egy kertészt a temetőbe meg kell szólítani. A második tévedése pedig abban van, hogy amikor mégiscsak fölismeri Jézust, rájön, hogy ez nem kertész, ez a feltámadott Jézus, akkor azt gondolja, hogy Jézus ugyanúgy él tovább, mint a feltámadása előtt élt velük együtt. Nincs különbség. Ugyanazon a síkon maradtak. Ugyanazon a közös platformon vannak. Az jutott eszébe, hogy az ő testvére, Lázár, aki meghalt, akit Jézus feltámasztott, és ezzel visszaadott, hogy a mindennapi életét folytassa, most Jézus ugyanezt éli meg a saját életével. Feltámadott, visszakapta az életét, mint Lázár, és majd folytatja ugyanazt az életét közöttük. Ez volt a másik nagy félreértése Máriának. Jó, hogy ez csak a kezdetben volt így. Később ez megváltozott. Krisztus tényleg feltámadott a halottaiból, de nem úgy, mint például Lázár. Nem is úgy, mint a naini ifjú. Nem is úgy, mint a Jairus leánya, akiket Jézus feltámasztott, és visszaadta őket a családjuknak. Hogy éljék tovább a halállal megszakadt életüket. Jézussal nem ez történik. Krisztus a feltámadásával nem az előbbi, az azt megelőző állapotába tért vissza. Nem is a múlandó földi életbe tért vissza. Jézus nem folytatja a halála előtti életét úgy a halála a feltámadása után, mint folytatták az általa föltámasztottak. Mert a húsvét nem a múlandó életbe való visszatérés, hanem áttörés az örök életbe. Mária még nem érti meg, hogy a feltámadott Jézus feltámadásával egy titokzatos választóvonal született közte és Jézus között. Egy titokzatos választóvonal. Ez választja el egymástól a földet és a túlvilágot. Ez a titokzatos választóvonal elválasztja az időt, amiben mi élünk, és az örökké valóságot. Ez a titokzatos választóvonal választja el Istent és az embert. Mária ezt nem tudta még. Boldog volt, amikor ráismert Jézusra, azt gondolta, minden folytatódik, és ennek jeleként mit csinál először? Letérdel Jézus elé, hogy átölelje a lábait, hiszen az első nagy megrendítő találkozásuk alkalmával, amikor Jézus megszabadította a bűneiből, új életet adott neki, akkor Mária odaesett Jézus lábaihoz. És most boldogan, hogy él Jézus ugyanúgy, mint régen. Letérdel elé, és át akarja ölelni a lábát, és Jézus rászól, ne illess engem. Ne illess engem, mert nem mentem fel még az én atyámhoz. Hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Jézus visszautasító szavai, amelyeket Máriának mond, ne illess engem, ne érints meg, azt az egészen új helyzetet akarja érzékeltetni, hogy bár még nem ment fel az atyához, de mégis, már most túlvilági, mennyei állapotban van, nem földiben, nem a régiben. És csak egy néhány nap, és már ebben az állapotában emeltetik föl az égbe, és tér vissza az atyai házba. Mire is támad föl Jézus? Kedves testvérek, arra az életre támad fel Jézus, amelyik örök, amelyben nincs többé mulandóság, nincs többé idő, nincs többé rothadás, hanem örök. Jézus nem a mulandó világ fogságába tért vissza. Mert a húsvét feltámadása sírból azt jelenti, hogy Jézus örökre elszakadt és örökre megmenekült a halál állapotából. És belépett oda, ahol már semmi nem érheti ebből a múlandó ideig való világból. Semmi. Ne illess engem. Kedves testvérek, Jézus örök életre ment be, és ezen nem szomorkodni kell, hanem éppen örvendezni, ezzel dicsekedni kell, ezen ujjongani kell. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott, és erről beszélni kell. Jézus rögtön indítja is Máriát, hogy beszéljen róla. Mi olyan szemérmesen kezeljük a húsvéti csodálatos történetet, hogy Jézus betört az örökké valóságba, és attól kezdve nem maradunk-e mulandó, rothadó világ emberei, és még a halál sem számít. Nem beszélünk róla, mert kicsit szégyeljük, feltámad. Ki hiszi ezt? Megmosolyognak csak az emberek. De Jézus nem engedi, Máriáról olvasjuk, hogy félve és örömmel elindul. Félve és örömmel, mikor Jézus azt mondja, hogy menj az enyéimnek. Menj és mondd el. És így Mária lett a hírvivő. Voltál te már hírvivő? Ő lett a hírvivő. Erre vagyunk kiválasztva mindannyian. A húsvéti hírvivőjének. Azt kellett mondania, hogy felmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz, de még nem mentem fel. De látod, élek. Kik azok, akikhez Jézus elküldi hírvivőként Máriát? Könnyen rámondanánk, hogy a tanítványok, de testvérek, itt használja Jézus először ezt a szót a tanítvány helyett, hogy menj az én atyám fiaihoz. Nem azt mondja, hogy a tanítványaimhoz. Értitek, hogy emeli egy más minőségbe őket? Ki az atyafi? Aki az atyának a fia, az az atyafi. Mondd el az én atyám fiainak, akik az én atyám fiai. Kik azok? Kik az Isten fiai? Kik az atya fiai? János így mondja, valakik pedig befogadták Jézust, hatalmat azok adott azoknak, hogy mivé legyenek? Isten fiaivá legyenek, atya fiaivá legyenek. És ez nem valami rokoni kapcsolatot jelent. János ezért így folytatja, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Mondd meg az én atyám fiainak, amit üzenek. Milyen érdekes. Később még ezek visszamennek halászni. Gyáván élnek hosszú napokon keresztül. Minden látszik rajtuk, csak az nem, hogy az atya fiai. És Jézus már így hívja őket. Mondd meg az én atyám fiainak. Kedves testvérek, Jézusnak mindennél fontosabb volt, hogy a vele történteket az övéi hallják meg először. Ők még nem tudják, hogy azért, mert elindul a világmisszió, és ezért a maga harcosait akarja fölkészíteni, hogy bátrak legyenek, hogy higgyenek, hogy merjenek szólni, hogy örvendezés legyen a lelkükbe és a szívükbe. Ővelük fogja elindítani azt a csodálatos folyamatot Jézus, ami ma is tart.
amiben mi is beleszülettünk, és amiben az a kötelességünk, ha az ő atyánknak a fiai vagyunk, hogy mondjuk tovább. Senki nem fogja tovább mondani. Feltámadott az Úr bizonnyal. Mit kell elmondaniuk, hogy mesterük nem a maga érdekében és előnyére tört be az örök életbe, a földi életből? Azt akarja Jézus, hogy éppen az ő atya fiai vigyék és mondják el az egész világon, hogy értük az örök életbe emelkedett fel Jézus. És hadd hallja mindenki, aki hisz vagy hinni akar. Hogy az örök élet győzedelmeskedett mindnyájunkért. Valaha tudott örülni a szíved ennek? Az örök élet győzedelmeskedett, én értem. Arimátiai József kertjében Mária Magdaléna azzal találkozott, aki örök életet adott neked, és nekem azzal, amit tett. Azt jelenti a húsvéti örömhír, testvérek, hogy átvitt, átharcolt, átmentett minket a mulandóságból Jézus az örök életbe. Átvitt, átmentett, harcok árán átvitt. Többé nem vagyunk a mulandóság gyermekei. Örök életünk van. Most az olvasott evangéliumnak nem csak Mária a főszereplője, vagy a szereplője, vagy a részese, hanem ott van két tanítvány is. Péter és János. Amikor Mária elmegy és elmondja a tanítványoknak a hírt, ezek ketten azonnal elkezdenek futni. A legfiatalabb, meg egy idősebb. És futnak a sírhoz. Tudjuk az evangéliumot, a fiatal megerőzi az öreget, de nem tudjuk miért, de nem ment be a sírba. Péter megérkezett, a szokásos bátorságával azonnal belép, körülnéz, értetlenkedik azok felett, amit lát, hiszen mit látnak? Azt látják, hogy a kendők gondosan össze vannak hajtogatva, míg a földön félretéve, összegöngyölítve ott van a keszkenő. Sokan nem tudják, hogy ez egy különleges darab volt. Ez volt a verejtékkendő. A homlokra kötötték a verejtékkendőt, hogy a szenvedéstől, a haláltusától meggyötört élet verejtékeit felfogja. Amikor látták Péter és János, hogy össze vannak hajtogatva a leplek, a verejtékkendő, a keszkenő össze van göngyölítve, egy dolgot biztosan tudtak, Jézusnak már egyikre sincs szüksége. Valami mindenképpen történt, mert Jézus itt hagyta őket. Nem kell, hogy betakarják, nem kell, hogy védjék. Valami történt vele. Külön érdekesség ez a János. Nem győzem elmondani, hogy igazán a legtöbbet tőle tanulok, és a legmélyebben ő jár a Krisztus titkába. Mikor bemegy a sírba, azt olvassuk, hogy lát és hisz. Ugyanott járt Péter is. Ugyanazt nézte Péter is. Nem olvassuk róla, hogy lát és hisz. János jól tudja, később beszél róla, hogy a hit ajándék. Soha nem érzitek a leveleiben, vagy az evangéliumában, hogy büszke lenne, hogy ő lett az első Jézus tanítvány, aki hitre jutott. Mert ő lett az első. Soha. Tudja, hogy ajándék, ami vele történt. Hogy hisz. Testvérek, ez egy nagyon fontos dolog, hogy hisz. A legfontosabb talán, ami végigvonul János evangéliumán is, hogy hisz. Mert azután is, hogy többet látnak már, mint az üres sírt és a kendőket, azután is, hogy angyalokkal is találkoznak, sőt, miután magát a feltámadottat is látták, sőt, még a kezükkel, így írja János az egyik levelében, hogy megtapintották, hogy ezt fizikai vagy lelki értelemben ez az eredeti szövegből valójában nem derül ki, de a szót így mondja János, hogy tapintottuk. A feltámadott urat mégis mindezt, testvérek, egyedül a hit képes felfogni. Krisztus nem a földi életbe, hanem az örök életbe támad fel. És ezt mi itt térben és időben élő emberek egyedül a hitben vagyunk képesek egyáltalán felismerni. Kedves testvérek, Krisztus az örök életbe támad fel, és ez mindenkinek, aki hisz ő benne, örök életet jelent. Elmondom még egyszer, Jézus Krisztus az örök életbe támad fel, és ezért mindenkinek, aki hisz ő benne, ez örök életet jelent. Hiszel te? Hiszel te? Hiszed, hogy az örök életbe támad fel Jézus? Ha hiszed, örök életed van. Hát általában ezt hisszük és valljuk húsvétról és a feltámadásról. Be is szűkült a húsvét ünneplésünk. Ezért szeretnék még valamit mondani egy kicsit bővebben az előző pontokhoz képest. Arról a kérdésre válaszolandóan, hogy vajon Krisztus feltámadásának csak földön túli jelentősége van? Mert úgy nézünk mi ki, hogy csak az van. Csak azt jelenti ez nekünk, hogy majd egykor az örök életbe vetett hitben halunk meg. Nagy dolog, ha valaki ebben a hitben készül arra, hogy meghal. Kedves testvérek, lassan elfelejtjük a heidelbergi KT-t, pedig nagyon hasznos, érdemes lenne komolyan venni. A KT föltesz egy kérdést Krisztus feltámadásával kapcsolatban. Így hangzik. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Hát most én kérdezem. Mi haszna van annak, hogy én 50, 60, 70, 80 évet itt élek, vajon életem napjai közben, éveim élete közben, mi hasznom van nekem abból, hogy feltámadta Krisztus? Ugyan mi? Arra gondolok, hogy majd egyszer lesz haszna, amikor meghalok. Hogy én ezt hittem, hogy feltámad. De közben itt ezekben az évtizedekben ugyan mi hasznunk van belőle? Micsoda bölcs kérdés. És valószínűleg azért nem kellőképpen örvendeztető evangélium számára Krisztus feltámadása, mert az a belső véleményünk, hogy ahhoz, hogy én holnap mit csinálok meg, hogy, ugyan mi köze van annak, hogy én hiszek Jézus feltámadásába, vagy nem? Semmi. Gondolják sokan. Ha tudnák, hogy mennyi, nem így ünnepelnénk húsvétot. Igen, ha a feltámadás betörés a túlvilági életbe, áttörés az örök életbe, akkor az a kérdés, van-e kapcsolat a mindennapi életünk és húsvét között? Van vagy nincs, szerintetek? Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Egyszerűbben, mi hasznunk van abból, ami mindennapi életünkbe hogy Krisztus feltámadott. Nos, kedves testvérek, most jön az, azt gondolom, az új lecke. Húsvét kapcsán. Adja Isten, hogy legyen fülünk hallani. Adja Isten, hogy legyen szívünk befogadni. Semmi nem hat olyan mélyen, gyökeresen, áthatóan az ember mindennapi életére, semmi, mint a Krisztus feltámadásába vetett hit. Kedves testvérek, a húsvéti hit hatalmas jelentősége ott tűnik ki leginkább, ahol ez a hit elveszett. Az eltűnő és hiányzó hit következményei az egész emberiségre nézve beláthatatlanok. Mindjárt felsorolok néhányat. Testvérek, ahol egy nemzedék megszűnt hinni az örök életben, annak már ebben az életben is katasztrofális következményei vannak. Ha egy nemzedék megszűnt hinni az örök életben, annak már ebben az életben is katasztrofális következményei vannak. Mondom az elsőt. Az első következmény, hogyha egy nemzedék megszűnt hinni az örök életben, az lesz, hogy nem sokára megszűnik az e világra vonatkozó mindennemű hite is. Érdemes lenne kibontani részleteibe. Csak azt kérem, gondolkozzatok. Elmondom még egyszer. Ha egy nemzedék megszűnt hinni az örök életben, nem sokára megszűnik az e világra vonatkozó mindennemű hite is. Mindennemű hite is megszűnik. Nem hiszünk Istennek, nem hiszünk embernek. Nem hiszünk a szónak, a becsületnek. Nem hiszünk a szerelemnek és az igazságnak. Nem hiszünk. Minden hitünk megszűnik. Katasztrófa! Milyen haszna van a húsvéti hitnek? Testvérek, amikor egy nemzedék otthagyta az örökké valóban, és az örökké valóságban való hitét, megszűnik hinni itt is mindent, csak idő kérdése. A szemünk előtt történik naponta. Milyen következményei vannak? Mondom a következőt. Öngyilkos nemzedékké válik az a nemzedék, amely megszűnik hinni az örökké való Istenben, az örökké valóságban, az öngyilkos nemzetté válik, nemzedékké válik, amelynek annyi ereje sem lesz, hogy tovább plantálja önmagát. Ahol eltűnik a húsvéti hit, ott felmerül a születések csökkenésének először a réme, aztán meg a valósága. Nem lehet föltartóztatni. Nem lehet föltartóztatni. Milyen következménye van a húsvéti hitnek? Ahol nincs, ott méred a leginkább. Következő, az örökké valóságtól való elfordulás, az időlegeshez való kényszerű és hamis hozzáfordulást hoz. Amikor az örökké valótól elfordul egy nemzedék, akkor odafordul az ideig való hiába valóságok kényszeréhez. Így a mi nemzedékünket a hitetlensége következményeképpen istentelen elvilágiasság jellemzi. Tehát éppen a hitetlenségben van a keresztény nyugat szerencsétlenségének és katasztrófájának az oka. Mi haszna van a Krisztus feltámadásába vetett hitnek? Megtudod, ha meglátod, mi történik, ahol nincs? Azután azok az európai népek és emberek, akik igyekeztek elszakadni az örökkévalóság húsvéti hitétől, mondok egy érdekes szót, rágjátok, feldúlt emberekké lesznek. Feldúlt emberekké. Szép ez a magyar szó, sok mindent elmond. Feldúlt emberekké válnak, akik a húsvétkor a feltámadott Jézus által megnyitott örökkévalóságban és az örökkévalóban nem hisznek. Mondok megint példát, itt van a szemünk előtt. Ahogy fogyni kezdett az örökkévalóságban és az örökkévalóban a feltámadott Jézusba vetett hit, például az amerikai nép életében, már a 70-es évek végétől kezdve, Amerika attól a pillanattól kezdve elveszett. És csak idő kérdése, és a fiatalok meglátják, hogy elpusztul, széthullik. Feldúlt emberek veszik birtokukba. Ahol nincs az örökké valóba vetett húsvéti hit, ott feldúlt emberek örjöngenek majd, és mindent elpusztítanak. Mi haszna van a Krisztus feltámadásának? Mit adhat egy feldúlt ember? Csak azt, mi lénye? Dúlást, feldúlását mindennek. A családnak, a házasságnak, a nemzetnek, a hazafiságnak, a szeretetnek, a megértésnek. Mindent feldúlnak, és önpusztítóvá lesznek. Nincs haszna a húsvéti Jézus Krisztus feltámadásába vetett hitnek? Nézd meg, ahol nincs. Nézd meg, mi történik ott, ahol elfogy. Ez történik Európával is, elsőrenden Nyugat-Európával. Ahogy igyekeztek elszakadni az örökké valóság hitétől, feldúlt emberekké lettek. Nem olyan rég közvetítette a magyar televízió az általam látott utolsó parlamenti vitát. Láttatok benne feldúlt embereket, ugye? Önmagukból kifordult, feldúlt embereket, ahol nincs hit az örökkévalóban, a feltámadottban, az örökkévalóságban, ott feldúlt emberek veszik át a hatalmat, és feldúltságuk minden moslékát kiokádják az emberiségre. És ahol nincs élet, ott arat a halál. Ahol nincs hazaszeretet, ott van hazagyűlölet. Ahol nincs normalitás, ott van abnormitás. Mi haszna van Krisztus feltámadásának? Mi haszna van, hogy betört az örök életbe? Mi haszna van annak, hogy van örökké valóság? Megtudod abból, ahol nincs. Az örök életbe való nem hívés legszembetűnőbb következménye a születési aszály. Van belőle szépen Európában, igaz? Meg sokfelé a világban. Amerikában úgy gondolják megoldani, hogy majd odahordoznak más népeket. mert a hajdan protestáns, komolyan hívő, vallásos amerikai családokban 4-5 gyermek születése volt a normális. De ha valaki nem hisz az örökkévalóban, az örökké valóságban, amelyet megnyitott Jézus, ott fellép az egyik legdrámaibb, és tulajdonképpen minden probléma gyökere, a születési aszály. Így lett az egész élet Nyugat-Európában is, az elejétől a végéig feldúlt élet, és visszás élet a magánéletben is, meg a közéletben is. Mindent feldúltak. Milyen hálára indító, hogy akik felelősen vezetik ma országunkat, nem feldúlt emberek. Nem a születési aszály emberei. Mert a legtöbbjének van Bibliája. És a legtöbbje vallást tesz arról, hogy hisz a feltámadott Jézus Krisztusban. És az örökké valóban. Ezt jelenti számukra többek között a feltámadás hite. Mit használ nekünk a Krisztus feltámadása? Abból látod meg és érted meg igazán, ahol ez a hit eltűnt. Ahol eltűnik egy család, egy nép, egy nemzedék. Emberek és politikusok életéből meglátod, mivé lesz az ország, a nép, a család, ahonnan eltűnik a húsvéti hit. Ott aszály van, és feldúltak dúlása van. És éppen az örökké valóságba vetett hit hiánya miatt lesz az evilági embernek a halál is evilági halál. Számára a halálnak nincs örökké való oldala. Csak e földi oldala van. Így az evilági embert csak annyiban zavarja a halál, hogy csökkenti a földi élete életélvezését. A húsvéti hiánya azt is jelenti, hogy még meghalni se tudunk jól. Sajnos hosszan sorolhatnám ezt, amit 6 rövid pontba elmondtam. De most fordítok egyet. Az örökké valóságban vetett hit ad értelmet a házasságnak, hogy megkötöd vagy kötötted a házasságodat. Az örökké valóban való hit ad értelmet a gyermek vállalásának, annak, hogy a gyereket hozd Isten elé, és köszönd meg neki, az örökké valóságban való hit azt jelenti, hogy a szülők apa és anya, mert az örökké való így rendelte, azoknak azt jelenti, hogy orcánk verítékével is fel kell, hogy neveljük a gyermekeinket, mert a gyermekeinket az örökké valóságból kaptuk, és az örökké valóságnak kaptuk. Nem a miénk. Az örökké való adta, és nekem el kell egyszer számolnom velük. A húsvéti hitben a keresztény embernek a gyermek áldás lesz.
nem teher, hanem áldás lesz. A húsvéti hitben a gyermek nevelése, félve mondom ki, de Isten tisztelete lesz. Istenre nézve próbálom nevelni. Igen, mi elfogadjuk az örökké valóságból a gyermekeinket. Istentől kapjuk, és nem csupán a földi életre, hanem az örökké valóságra. Nézz így rá mindegyikre. Befejezem. Korunk égető problémáit a húsvéti hit oldja meg, vagy megoldatlanok maradnak örökre. Korunk égető problémáit a húsvéti hit oldja meg, vagy megoldatlanok maradnak örökre. Mi közöd van ehhez? Hát az, amit Jézus mondott Máriának. Menj, és mondd el. És Mária ment, és elmondta. Amit Jézus az ő atya fiainak mondott. Hallottátok, induljatok. Jeruzsálem, Júdea, Samária, a föld végső pontjáig, és mondd el. És neked, aki itt vagy, neked, aki otthon ülsz, ha hiszel az örökké valóban, az örökké valóságban, az örök életben, Jézus feltámadásában, és mindabban, amit ő ezzel elhozott erre a világra, akkor menj és mondd el, mitől félsz? Attól nem, aki előtt egyszer meg kell állni? Aki vallást tett én rólam az emberek előtt, mondja Jézus. Arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. És aki megtagadott engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ugye többet kéne beszélni a húsvéti hitről. Jézus két szép mondásával, igéjével lezárom az ige hirdetést. Azt mondta Jézus húsvétkor Tamásnak, boldogok, akik nem látnak és hisznek. A másik pedig, aki hisz én bennem, mondja Jézus, örök élete van annak. Áldott legyen érette a mi Urunk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy a számunkra lehetetlent lehetségesítetted a nagypénteket követő húsvéti feltámadásoddal, amikor betörtél az örök üdvösségbe, hogy kinyisd azt, és azért lettél te az út. Egyes egyedül rajtad van oda, rajtad keresztül van oda út. Köszönjük, hogy nekünk is megnyitottad. Köszönjük, hogy értünk is megnyitottad. Köszönjük csodálatos ajándékodat, amikor elmondhatjuk magunkról, hogy hiszek benned, Uram. Légy irgalmas az én hitetlenségemnek. Dicsőség neked érette, Urunk, hogy nekünk csak beszélni kell rólad, minden egyebet te végeztél, és ma is te végzel el. De a szót, az igét, a bizonyságtételt, a nevedet, húsvéti csodádat tőlünk várod, hogy elmondjuk embereknek. Szabadítsd föl a szánkat, a szívünket, hogy ne szégyeljük a te evangéliumodat, mert nekünk, akik hiszünk benned, örök életnek egyetlen záloga. Köszönjük húsvétot, és köszönjük húsvét csodálatos áldásait ebben az életben. Könyörülj azokon, akiknek nincs még meg ez a hite. Jusson el hozzájuk az evangélium, hogy megforduljon, megváltozzon az életük. Köszönjük, ha ezért mi is tehetünk valamit, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyük az áldást. A minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a feltámadott és élő Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat hirdetem szerdán este 6:30-tól mini ifióra, pénteken a két fiatalabb ifikör bibliaórája, szombaton 10:00-tól konfirmációi előkészítő alkalom, és vasárnap 10:00-tól online ünnepi istentiszteletet tartunk. Hirdetjük, hogy a májusra tervezett programjainkat, a házaspárok csendes napját és az idős testvéreinknek tervezett urkúti csendes hétvégét a járványhelyzet okán nem tartjuk meg. Amennyiben lesz rá mód, ezeket egy későbbi időpontban pótoljuk. Kérjük, hogy húsvéti hála áldozatunkról ne feledkezzünk meg, azt utaljuk át, vagy dobjuk be az egyházközség postaládájába. A hála áldozatot előre is köszönjük. Hírmondónk tavaszi számát szeretettel ajánljuk, honlapunkon olvashatjuk azt. És még két egyéb jelenteni való van. Az első az, hogy az elmúlt héten beszéltem Sipos István testvérünkkel, a máramarosi testvérgyülekezetünk volt lelkészével, hiszen a húsvét utáni első vasárnapon hosszú-hosszú évek óta mindig ő prédikált. Hosszú éveken keresztül mindig ő volt húsvét után, az első vasárnapon az ige hirdetőnk. Úgyhogy fölhívtam ebbe az ügybe, hogy most, mint káplánja, vegyen róla hírt, hogy én fogok prédikálni helyette, és ő pedig megragadta az alkalmat engedélyadás után, hogy szeretettel és tisztelettel köszöntsem az egész gyülekezetet az ő nevébe is. Nagy nehézségeken mentek ők is át, sokfélén nem kívánok most róla beszélni, épek, és amennyire lehet egészségesek, és nem mondtak le arról a tervükről, hogy egyszer talán nem húsvétot követő első vasárnap újra jönnek, és láthatjuk és találkozhatunk velük. Tehát a köszöntésüket ezennel tisztelettel átadtam. A másik bejelenteni valóm egy örömhír, örömmel számolok be a Brandenburg és Takaró családok közös öröméről. Április 6-án megszületett Helena nevű unokánk. Remélem, jól mondom az adatokat, 55 cm hosszan és 3,60 kg dekagram súlyjal. Jól mondtam, Máté? Édesanyja és kislánya is jól vannak, ma jönnek haza. Úgy néz ki? Nem, még nem biztos. Reménységünk szerint ma jönnek haza. Előbb-utóbb itthon lesznek, úgyhogy boldog a szívünk, mindkét családé, nagyon boldog, hogy Istentől egy újabb unokát kaphatunk. Isten áldja meg őket. Testvérek, a záró énekünk a 278. számú dicséretünk, majd a himnuszt fogjuk énekelni. 278, annak a 8. verse, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Majd azt követően a himnuszt énekeljük. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.